Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió minden kedves hallgatóját. Én Beke László vagyok, az Érdekes emberekről szóló magazin műsorvezetője. Mai beszélgető társam László Lajos Gergely, aki azt mondta, hogy a Gergelyhez annyira nem ragaszkodik, de legalább egyszer azért hangozzon el, legalább a szülők vagy a névadók iránti tiszteletből. Hivatásodat tekintve evangélikus lelkipásztor vagy, és a Bócsatázlári Egyház község lelkipásztoraként szolgálsz néhány éve. Emlékszem, hogy fiatalkoromban vagy gyerekkoromban, pontosan már nem tudom, volt egy régi sláger, hogy egy lány vagyok csupán a sok közül, ki vidékről a városba került. Hát ez a te esetedben teljesen másként van. Egyrészt nem vagy lány, hála Istennek, másrészt pedig nem a vidékről kerültél a városba, hanem a nagyvárosból, Budapestről kerültél ide a Kiskunságba két apró falu lelkipásztoraként. Arra kérlek, Lajos, hogy egy pár gondolat erejéig beszélj majd magadról, gyermekkorodról, szüleidről, meg hát egyáltalában arról a történetről, ahogyan te lelkipásztorrá váltál.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Hát jó sok kérdés föltettél nekem így az elejére, lehet, hogy nem leszek épp a legrövidebb. Igen, valóban, hát se nem lány nem vagyok, se nem vidéki. Tőzsgyökeres budapesti családból származom, és 1907-ben építette dédapám azt a lőrinci házat, ahol gyakorlatilag én is felnőttem némi belvárosi Izabella utcai kitérőkkel, de valóban egy városias polgári családból származom. Édesanyám evangélikus, édesapám reformátusnak indult, aztán első áldozott és bérmát, majd anyukámmal összeismerkedve evangélikussá vált ő is. Egy ilyen családi háttérből jöttem. Ennél talán kicsit még meghatározóbb, és talán, hogy miért vagyok ott, és miért vagyok az, ami kérdésre is egyfajta válasz lehet, hogy volt nekem egy nagyapám, a édesanyámnak az apukája, aki Pozsonyban született, német családba, és ő gyakorlatilag egy igazi jó, határozott evangélikussággal volt mindig is egész életében, jelentsen ez bármit is, ez meghatározta a mindennapjait, meghatározta a világhoz való hozzáállást, az emberekhez való hozzáállást, és hát természetesen az egyház hűségét is. És úgy alakult, hogy hát nagyapám, amikor átszökött gyakorlatilag a akkori Csehszlovákiából átszökött Magyarországra, akkor az egyházon belül úgy igyekezett megtalálni a maga kis helyét, és hát így került a budafoki evangélikus egyházközségnek a közelébe, és ott annak lett presbitere, és gyakorlatilag szinte haláláig a felügyelője, hogy 30 közel 40 éven keresztül volt, tehát tisztviselő abban a gyülekezetben, és hát valahogy valószínűleg őtől is ragadt rá sok dolog, amit ő képviselt, én rám is. Jellemző példa, hogy betöltöttem a 3-4 éves kort, még ott laktunk az Izabella utcában benne, a 6. kerületbe, és jött nagyapám, Albertfalváról hozta a kis sportszeletét szombat délelőttönként, megragadta a kis unokáját, azaz engem, és mindig elvitt szombat délelőttönként a szombati gyerek hittarra oda a fasori gyülekezetbe, és gyakorlatilag így telt egészen addig az életem, ameddig hát 98-ban nagyapám meg nem halt. Innét is van egy némi, hogy is mondja, egyfajta ilyen luteránus fejbe csapásom.
Azért ez meglehetősen jó alapozás volt arra vonatkozóan, hogy ezt az egész evangélikus vagy luteránus lelkiséget magadba szívt.
Mindenféleképpen, és ő tényleg az még a régi fajta iskolát képviselt, az a maximális életét és vérét tényleg az egyházának, a közösségének. Ez régen egyébként nagyon jellemző volt az evangélikusokra, egy eléggé zárt világ volt, talán emlegették is úgy, hogy az evangélikusok, meg a zsidók, meg az orvosok, ezek voltak egy nagyon jó, ilyen bezárt a társaság, meg esetleg talán még az ügyvédek, és valahogy nagyapám ezt nagyon szépen hozta. A szüleim annyira nem voltak talán lelkes templomba járók, de édesanyám is, meg édesapám is természetesen két hetente, havonta azért elmentek templomba. Emlékszem arra, és ez tényleg egy fura dolog, néhány nappal ezelőtt beszélgettem anyukámmal, és ő mondta azt, hogy volt egy olyan időszak, hogy azzal az volt a büntetés nekem, amikor rossz voltam, hogy vasárnap nem mehettem el vele a templomba, mert hogy ne, ott már ne csináljak szegényből hülyét, ne égessem szegényként ott a öreg fasori templomnak a falai között.
Mai gyerekeknek ez a jutalom, ha nem kell menni templomba néha.
Hát igen, igen, körülbelül néha szoktuk mi is érezni itt a tázlári iskolában, amikor van az iskola Isten tisztelet, akkor olyan szépen tudnak dörengelni, hogy öröm nézni.
Mennyiben másabb egy budapesti, lehet így mondani belvárosi fiatalembernek, vagy még inkább gyereknek az élete, mint amit itt tapasztalsz most a Kiskunságban, az Alföldön a gyerekek között?
Igazából én azon gondolkodám ebből a kérdésnek a kapcsán, hogy ahhoz képest, ami nekem volt a gyerekkorom, 86-os vagyok, szóval nem vagyok olyan nagyon öreg, a Isten is úgy akarjuk, hogy idén elérem a 34 éves kort. Talán nekünk nem volt annyi lehetőségünk, mint a mai fiataloknak. Most valószínűleg a mostani budapesti vagy nagyvárosi, legyen az egy kecskeméti, szombathelyi, győri gyereknek vagy debreceni gyereknek több lehetősége van, mint egy Bócsai vagy Tázlárinak, de messze-messze több lehetőségük van, és szerintem magasabb igényeik is vannak a mai fiataloknak, mint ami nekem is volt ezelőtt 30 évvel, vagy 25 évvel ezelőtt, amikor kisgyerek voltak, vagy kezdő kiskamasz.
Általános iskoládat melyik iskolában végezted?
Hát ez is lehet, hogy megint a hivatás felé mutató dolog lesz, mert én a óvodát leszámítva más oktatási intézményben nem jártam, ami ne lett volna egyházi. Az általános iskolámat a Julianna Református Általános Iskolába kezdtem, ez szintén a Fasorban van, gyakorlatilag a Lövölde tértől egy 2-3 háznyira van egy nagyon szép református templom, és amögött van egy általános iskola, ez a rendszerváltás után visszakapta a református egyházat az iskolát, és az én évfolyamom volt a második évfolyam az a újraindulás után, 4 évig jártam oda. Én voltam az osztályban az egyszem evangélikus, ez is egy érdekes dolog volt. Volt egy nagyon aranyos igazgatója akkor ennek a református iskolának, egy, ha jól emlékszem, Boros Gyuszi bácsinak hívták. Ő mondta azt anyukának, hogy nem baj anyuka, aki sokat jár a malomba, előbb-utóbb lisztes lesz. Nem tudjuk pontosan, mire gondol, de tény is való, hogy azért némi kálvinista, puritán vonal azért bennem is felfedezhető. 4 évet oda jártam, és utána evangélikusként hát felvételiztem a Fasori Evangélikus Gimnáziumba, és hát oda jártam 8 évig, ott is érettségiztem le, és utána mentem a teológiára, az Evangélikus Hittudományi Egyetemre.
Úgy gondoltad, hogy nagyon kreatívan megoldott, hogy ezekről az évekről ne beszélj, de hát éppen ezekről fogunk majd az elkövetkezendő percekben beszélni, mert hogy azért annyira lisztes nem lettél ott a református környezetben, hogy elhagytad volna ezt az eredeti evangélikus közösséget. Kedves hallgatók, pár percig zene következik, és utána folytatjuk Lajossal a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Tisztelettel köszöntjük a Halas Rádió hallgatóit, László Lajos evangélikus lelkipásztorral beszélgetünk. Fölkerültél a Fasori Evangélikus Gimnáziumba, ami egy nagy hírű és nagy múltú oktatási intézmény, nem csak az evangélikus körökben van ez a fölismerés ezzel az iskolával kapcsolatban, hanem úgy általánosságban. Mit jelentettek számodra ezek az évek? Mi az a legmarkánsabb hatás, ami ezek alatt a évek alatt ért téged?
Hát, hogyha nagyon cinikus akarok lenni, és egy szóba akarnám mondani, azt mondanám, hogy hosszú volt. De 8 év egy osztályba, egy osztályközösségben, ennek megvannak a maga előnyei is persze, de kamaszként ez nem mindig volt a legpozitívabb. Hát 8 év, tehát 8 évet jártam oda. Ami így utólag visszagondolva, ha nem minden percét élveztem a gimnáziumnak, kicsit talán a magamba forduló voltam, az a fajta kamasz, hogy nem kinyíltam, én inkább összezártam, hogy viszont a Fasori millió, ami hát látszólag egy ugyanolyan gimnázium, mint a többi, azt leszámítva, hogy egy templom mellé épült, illetve egyszer épült a gimnázium és a templom, de ez mindenféleképpen meghatározta még így ilyen fű alatt is az iskolának az életét, hogy hát csak egy olyan iskola volt ez, ahova hát elég híres emberek is jártak, persze ez gimnazistaként hát most vagy motivál valakit, vagy nem, én talán inkább az utóbbi voltam, mert hát iskola, tanulni kell, és jó napot kívánunk, ez a dolgunk, próbáljuk valahogy túlélni az egész gimnáziumot, és hogy valahogy eljutni az érettségig, de valahogy, amikor már kicsit érettebb lettem, és úgy felfogtam, hogy tulajdonképpen mi is történt velem, arra kellett rájönnöm, hogy valamit nagyon jól csináltak ebbe az iskolába. Egész egyszerűen az, hogy egy olyan embert neveltek ki belőlem, és ahogy volt osztálytársaimmal beszéltem is, és ahogy összefutunk néha alkalomattán, már itt ide Báskiskun megyébe, főleg Bócsára nem nagyon kerülnek le, bár egyik osztálytársnőm, akivel 3 vagy 4 évig is pattársam volt, érdekes módon Tisza Alpára költöztek, ami azért megdöbbentő. Ide egészen a közelbe, sőt a kislányukat én kereszteltem nem is olyan régen, tehát vannak ilyen kapcsolatok. Azt vettük észre, hogy kaptunk egy olyan batyút, amit ha akarnánk se tudnánk levetkőzni, de nem is kell. Olyan dolgok vannak ebbe a batyuba, amik adnak egy nagyon masszív alapot, nagyon masszív identitást az embernek. Egyfelől milyen magyarnak lenni, milyen evangélikusnak lenni, jó polgári értékrendet képviselni, nyitottnak lenni a világra, műveltnek lenni, már amennyire az embernek a lehetőségei engedik, de mindenféleképpen kinyitják az ember szemét. Mi olyan ismereteket kaptunk, hogy nem mondták meg, hogy kedves barátom, akkor így és így kell gondolkodni, hanem tessék, itt van a lehetőség, válasz ki úgymond magadnak, hogy mi az, ami neked tetszik. És hogyha esetleg nem értettél egyet a tanárnak egy bizonyos gondolatával, akkor nem volt baj, ha kicsit te azt másképp láttad, ha alá tudod támasztani. És ez szerintem egy óriási nagy dolog.
Érdekes gondolatokat tettél egymás mellé. Egyik az elkötelezettség, magyarság, evangélikus egyház, a másik oldalon pedig a nyitottság. Ez könnyen megélhető, ez a kettősség?
Hát, hogyha kicsit kibújhat belőlem a lelkész, akkor erről nekem van egy elég határozott véleményem. Én azt gondolom, hogy a Jóistennek nem az volt az akarata az emberre, hogy élete végéig egy ilyen szolga legyen, hogy kijön a parancs, és akkor az illető megcsinálja, és akkor az van, és örüljön neki, hogy teljesítheti a kötelességét. Én inkább úgy gondolom, hogy az Úristen azért adott nekünk értelmet, azért adott szemet, orrot, szájat, érzékszerveket, hogy megismerjük a világot, és döbbenjünk rá az Istennek a nagyságára. Döbbenjünk rá arra, hogy az Úristen ezt a világot az ő szeretetéből alkotta, és nekünk kutya kötelességünk ezt a világot megismerni, és a másik rész, ha már megismerni, akkor tisztelni. És ebből adódik szerintem az a nyitottság, hogy az Úristen az ő igéjével nem kicsinsébe akar bennünket tartani, hanem felnőtt, gondolkodó embereket akar. Ne azért higgyünk ő benne, mert azt mondták, hogy benne hinni kell, hanem az, hogy ismerjen fel, hogy ez a világ, amiben élünk, az a Biblia, az a Szentírás, ami adatott nekünk, az abba való igék, nem csak egy pusztán könyv, azért vannak, hogy megismerjük belőle az Urat, hogy ő valamit akar velünk kezdeni.
Tehát az, hogy valaki elkötelezett magyar, polgári értékrendet képvisel és evangélikus keresztjén, ez egy stabil, sziklaszilárd alap ahhoz, hogy egy remek és nyitott világnézet épüljön rá.
Én biztos vagyok benne. Szóval az, hogy az evangéliumnak a szabadság, amiről szoktunk mi talán lelkészek többet beszélni, és a gyülekezeti tagok ilyenkor lehet, hogy csak ülnek és néznek ki a fejükből, valójában ezt jelenti szerintem, hogy szabadok vagyunk, hogy Pál apostol is mondja, hogy mindent szabad nekem, csak nem biztos, hogy használ. És van ez egy hihetetlen óriási nagy szabadság, amit nem tudom, hogy mi az, ami tudna helyettesíteni. És én biztos vagyok benne, hogyha a reménység szerint mindenkiről otthon a polcon föllévő Bibliát, ha minden lehetőségkor erővesszük, amikor tényleg úgy érezzük, hogy ki kell nyitnunk, és ez minél többször lenne, én biztos vagyok benne, hogy sokkal élhetőbb világunk lenne, mint ami most van.
Biztos, hogy így van. Elmúltak a középiskolai évek, és addigra kiformálódott benned a hogyan tovább.
Igen, hát ez úgy alakult a gimnáziumban, hogy hát mit, valamit kéne kezdeni az életünkkel, ott vagyunk 15-16 évesen, ilyen Pest-Szentlőrincre költöztünk vissza dédapámnak a házába, ahol édesapám is nevelkedett, meg én is a nyaraimat töltöttem, és akkor a belvárosból kiköltöztünk, és hát ahogy kiköltöztünk, egyből be is tagozottunk a Pest-Szentlőrinci evangélikus gyülekezetbe, ahol elkezdtem ilyen alkalmakra járni saját magamtól, ott is konfirmáltam, az ifjúságnak lettem a tagja, hát ott is azért kaptam egy megfelelő töltetet szerintem arra. Nagyon jó lelkészek vannak Lőrincen. Gyuri Gábor, Korányi András mind a kettő számomra példakép, Gyuri Gábor, mint konfirmáló lelkész, Korányi András meg mint félig meddig tényleg családi jó barát, mert az ő apukája, meg az én apukám nagyon jó barátok voltak, és ahogy megmaradt, ugyan van egy generációnyi különbség, de tényleg ő vele megvan egy ilyen nagyon jó, hát nem mester és tanítványa, de kicsit ilyen gyontató atya, hogy evangélikusul mondva, jó értelembe véve, és mellette a tanítványnak a kapcsolata, ez így megvan. Volt egy olyan példa a képim már talán megint ismét a hivatás felé mutatva, hogy milyen egy lelkész. Aztán visszatérve a gimnáziumra, hogy hát mit is kéne csinálni, hát Lőrincen ott éltem az életemet, és hát ott az ifjúságiban egyik kedves lány barátomnak a bátyja elment katonának, beiratkozott az Zrínyire, és hát azóta is tényleg a Magyar Honvédséget erősíti, kiváló katona lett a srácból, és hát imponált nekem ez a srác, hogy milyen szépen, milyen alázattal, és mégis milyen határozottan áll ki amellett, hogy igen, hát a katonaság az ilyen-olyan, de ez egy hasznos szolgálat, és valóban annak is tartom, és elkezdtem erre készülni tudatosan is, meg fizikálisan is. Aztán rá kellett jönnöm, hogy hát én ennél egyrészt kicsit hippibb lelkű vagyok, ha lehet ezt így mondani. Ezt valószínűleg anyukámtól örököltem, ő masszívan nagyon utálja az ilyen dolgokat, és inkább tehát a pacifista vonal erősödött bennem.
olyannyira erősödött, hogy a következő blogban majd erről a teológia felé való orientációdról fogunk beszélgetni. Kedves hallgatók, szeretettel kérem Önöket, hogy túl messzire ne menjenek, hallgassák ezt a zenét, ami következik, mert érdekes folytatása lesz a beszélgetésnek.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Sok szeretettel köszöntjük a rádióhallgatókat. László Lajos evangélikus lelkipásztorral beszélgetünk. Elszállnak a gimnázium évek nagyon-nagyon gyorsan, és egy álom a szerte foszlik, és jön helyébe egy másik. Hogy lett belőled teológus?
Hozzá tartozik a dologhoz, hogy nem voltam talán a fasornak a legjobb éltanulója, semmilyen értelemben, talán még a régieket is hozzászámítva, de mégiscsak valamit a Jóistennek különös a humora. Tehát Bálámról is szokták mondani, Bálám Szamara történetében egyszer talán pont a Luther filmben volt ez, hogy egyszer az Úristen ezt Szamár által szólt, hát akkor talán jó leszek én is, mondta Luther ebbe a filmbe, és ezt valóban mondta-e vagy sem.
Nem akarok viccelni, de akkor te ilyen hosszú időn keresztül fogsz.
Lehet. Hát én ilyen kitartóbb Szamár vagyok ezek szerint. Tehát nem hittek belőle nagyon a szüleim olyan 16-17 éves koromban, hogy hát belőlem valaha lesz valami egyáltalán, hát valahogy érettségizel a gyerek, aztán majd meglátjuk. De az Úristennek volt egy olyan különös humora, hogy én nagyon szerettem a földrajzot világ életemben, kiskoromban is nagyon szerettem a térképeket nézegetni, és hát valahogy a földrajz, meg ez a hittan, ez így egymás mellett párhuzamosan futott. És akkor hát úgy alakult az életem, hogy OKTV-ztem földrajzból, nem azt mondom, nagyon fényes eredmény, de végül is eljutottam a harmadik fordulójáig, aztán ott nem jutottam tovább, de volt egy olyan tervem, hogy akkor elmegyek valami geográfusnak, vagy térképésznek, valami ilyesminek, de mellette az Úristen nagyon birizgált bennem valamit, valami húrokat elkezdett bennem pengetni, hogy egyik reggel arra ébredtem, hogy hát mi lenne, hogyha lelkész lennék. Végül is tudom, mit csinál egy lelkész, vagy sejtettem, hogy mit csinál egy lelkész, jó példák voltak előttem, hát próbálkozzunk meg vele, aztán majd meglátjuk. Eljött az érettség ideje, előtte még a felvételikor beadtam a Hittudományi Egyetemre is, meg a ELTE-re térképész szakra a felvételimet, és hát az érettségi után kiderült, hogy fölvettek a teológiára, és akkor meg valahogy úgy volt megoldva, hogy ez pont az az időszak volt, amikor bejött ez a kétszintű érettség, és volt egy kis kavarodás a dologból, tehát az a vicces helyzet állt elő, hogy két helyre is fölvettek a Evangélikus Hittudományi Egyetemre, meg fölvettek a térképészetre is, de úgy voltam vele, mi, hogy mondták a lelkész kollégák, hogy azért kemény a teológia, görög, héber, és mindenféle egyéb nyalánkságok várnak a gyanútlan oda settenkedőre, hogy nem biztos, hogy nekem azt a kettőt párhuzamosan nagyon kéne elvégeznem, mert látván a gimnazista dolgokat, nem biztos, hogy nagyon kitelik a szorgalmamból, meg az időmből, így aztán ott halasztottam egy évet, és mire akartam volna visszamenni, már túlélve az első évét a teológiának, kiderült, hogy addigra meg ez az egész bolonyai rendszer borította az egészet, és attól kezdve az a térképész szak megszűnt, még önálló szak, és föltan alapszak lett volna, meg akkor mondtam, hogy köszönöm, az meg engem annyira nem, addigra már jobban beszippantott a görög, héber, latin és mindenféle egyházatják és a Szentírás tudománynak a világa.
Tehát akkor így indult ez az egész. Mondok neked három kifejezést, érteni fogod őket. Repülők, MZ, Kispolszki.
Hát igen. Alapvetően a földrajznál meg a teológián is, hogy ég és föld a különbség, hogy tartja az ősi favic, de hát nálam is talán van egy kis kettősség bennem bizonyos szempontból. Egyrészt a régi dolgoknak a szeretetem, mert lehet, hogy megint ilyen fosoros beütés lesz. Kicsi korom óta az autókat imádom, nagyon szeretem. Voltam lelkész szájbotán, az imádni szó lehet, hogy kicsit erős, de én nagyon szeretem a régi autókat, és különösen is a szívemhez nőtt a családunknak a régi Kispolszkija, van egy gyönyörű szép sárga 1980-as Kispolszki, még a Kupfeln is, szóval már lassan a ritkaság számba menő kis gép, és gyakorlatilag megörököltem édesapámtól. Aztán van egy öreg MZ motorom is, kollégák szoktak vele néha heccelődni, hogy hát nincs annyi fenekem, ahány járművem. Hát igen, valóban ez tényleg így van, de mégis enni nem kér, most letámasztom valahova, akkor az ott marad, nem fog elkuricálni, mert nem fog szegény ilyen halni, szóval úgy vagyok vele, hogy igazából elfér. Hát a repülőgépek azért megint egy különös történet, az meg édesapámnak a szívügye volt a Magyar Repülés, a Magyar Repülési Történeti Társaságnak volt ő tagja, rengeteget makettezett, fél életét repülőnapokon, meg ilyen mindenféle repülős dologba töltött. A nagy fájdalom az volt neki, hogy én nem vagyok annyira repülős. Én nagyon szeretem a repülést, de én inkább a polgári repülést, ő inkább a katonait. Jó, hát egy MiG-21-es, egy nagyon szép, gyönyörű gép, amikor megyek Kecskemétre, ott a repülős körforgalom, minden megcsodálom azt a szép MiG-21-es, de valahogy engem egy vitorlázó gép jobban lenyűgöz, mint egy akármilyen hiper-szuper harci repülőgép. És hát még néhogy el is vitatkoztunk, persze, hát kamasz gyerekem, én ne szóljon be az édesapjának, és valahogy ez a repülés megmaradt ilyen távlati célként, hogyha valaki most adna nekem egy kicsit vastagabb, bőröndöt teli mindenféle bankjegyekkel, akkor lehet, hogy elugranék valami pilóta képzésre, mert amúgy motoszkál bennem ez a dolog, és időről időre felsejlik, de hát az egy lelkész fizuból ez nem biztos, hogy a legjövedelmezőbb és a legkivitelezhetőbb hobbi lenne, hát így marad a kis polszki meg az MZ.
Meg a lelkész hivatás, amihez most visszakanyarodunk. Nem tudom, hogy mennyit fogunk átugrani, de egy nagy lépéssel vagy ugrással érkezzünk meg ide a mi világunkba, a Kiskunságba, Tázlár Bócsa. Hogy alakult ez a szolgálati helyed?
Hát ez egy fura történet, és lehet, hogy kicsit ilyen pietistának, vagy nagyon ilyen álkegyesnek fog tűnni, távol álljon tőlem, hát Laci ismersz, tudod, hogy ez nem vagyok az a világ legkegyesebb embere, és lehet, hogy talán időnként rá is játszok, hogy mi véletlenül, és az árnyéka se vetüljön rám. Ennek, hogy ez jó vagy rossz, hát mindenki döntse el magának, ezt jó is lelkismerettel tudom vállalni. Hát úgy alakult, hogy én a teológiánkon a 5. év után, ami nekem hát olyan 7. év lett, némi ösztöndíjak és némi megcsúszások, szemináriumi dolgozatok ürügyén. A gyakorlati évemet Maglódon töltöttem, azóta is nagyon jó barátságban vagyok a maglódi lelkész kollégával, Németh Mihállyal. Ő volt, aki később majd a feleségemmel összeházasodtunk, akkor ő volt az esketőpapunk. Mellé kerültem, én nagyon szerettem Maglódot. Tót emberek vannak ott, és tényleg az a tipikus, az a jó kis tót közösség, hogy ami a szívükön, az a szájukon, és tényleg tündérek, nagyon aranyosak a maglódiak. Tehát az ottani maglódi 10 hónap után behívott Gáncs Péter püspök úr, akkor még ő volt a püspökünk, a déli egyházkerületben, hogy hát Lajoskám, akkor mi a terv? És hát én óvatlanul annyit mondtam a püspök úrnak, hogy hát püspök úr, nekem édes mindegy, ahova tetszik gondolni, hogy én ott elférek, ahova szeretne engem látni, vagy el tud engem képzelni, én nem fogok akadékoskodni, amit. De jó, rendben van, mit szólnék Bócsához? Mondom, jó, azt se tudtam, hol van.
Ezért jó, hogy van ez a térképészi vénád, akkor legalább elő tudtad keresni a térképről. Kedves hallgatók, rövidesen megérkezünk Bócsára, de előtte egy kis zenét fogunk hallgatni.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. László Lajos, evangélikus lelkipásztor élettörténetét hallgathatták az elmúlt percekben, és ezt folytatjuk. Tehát akkor Tázlár és Bócsa, vagy Bócsa és Tázlár.
Hát igen, hogy hol van Bócsa? És hát megkérdeztem püspök urat, hogy hát oké, de úgy égtájilag, hát sejtettem, a déli egyházkerület az Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Tolna, Baranya, meg esetleg hát a Budapestnek a pesti része, hát Pesten ilyen nem volt, és hát megkérdeztem, hogy hát merre fel, mondja Soltvadkert, akkor nagyjából be tudtam már lőni, hogy jó, hát Soltvadkert környék, akkor ezek biztos svábok. Hát mondtam, jó van, rendben van. Április vége felé volt egy konfirmáció, Bócsám, lementem, beültem a templompadba, a felügyelő, a bócsai felügyelő, már valamit sejtett, hogy ismeretlen arc, hogy én ki vagyok, hát mondom, én vagyok László, és talán maga lesz itt nekünk a lelkészünk, hát mondom, majd kiderül, nem tudom. Hát minden, és akkor így lekerültem Bócsára, és hát megdöbbentem, mert bevallom őszintén, nem tudom, alasiak, hogy vannak Bócsával, de nekem egy Pest-Lőrinc után ez Bócsa ugyanúgy néz ki, mint Pest-Lőrinc. Gyönyörű szép takaros házak, viszonylag szélesebb utcák, rendezett az egész környezet. Nagyon pozitív első élmény volt Bócsa. Tázlár is nagyon-nagyon kis aranyos volt. Egy-két nappal később eljutottam Tázlára is, és hát úgy megtetszett a környék. Aztán eljött a lelkészi szentelésemnek a napja, július 28-a, remélem nem tévedek nagyot a dátumba, és utána elkezdődött a költözködés, és én hát augusztus 18-al tartottam az első istentisztelet Bócsám. Akkor még beosztott lelkészként, Homoki Pál, Soltvadkerti lelkész testvérem volt a principális, ami volt úgymond a közvetlen főnököm, hát zseniális, annyi főnököm volt, mint szerintem egy valami nagy világ színén nincs ennyi volt. Principálisom volt, egy esperesem volt, egy missziós lelkészem volt, egy püspököm, rengeteg főnököm volt.
Itt az egyik kollégám azt mondta, amikor megkérdezték tőle, hogy neked ki a főnököd, akkor azt válaszolta, hogy aki éppen szembe jön.
Át körülbelül nagyjából itt is ez a dolog volt, mindenkinek nagy tisztelettel kezi csókolomot köszöntem, aztán hát mindegy, valahogy túléltük, és a két év beosztott lelkészség volt ott búcsát, hát nem tudtam még, hogy mi vár rám, de végülis nagyon megszerettem a búcsaiakat, meg a tázláriakat, két nagyon más település. Tázlár az egy kicsit szerintem lelki. A búcsai az a jó sváb módon adja elő a történetet, és tázláriak egy kicsit, lehet, hogy például hontérén miatt, lehet, hogy kicsit talán ilyen közvetlenebbek voltak az Isten tiszteleten, amúgy négy szem közti viszonyban, vagy kevésbé hivatalos formában nagyon rendes és aranyos embereket ismertem meg, aztán úgy alakult, hogy ott ragadtam.
Itt találtad meg Bócsán a társadat is, Kittit, és azóta van egy aranyos kislányotok, ha jól tudom, igen, mesélj róluk egy kicsit.
Hát ez úgy alakult, hogy hát talán Einstein mondta ezt, hogy igazából egy dolgot érdemes tudni a világban, hogy hol van a könyvtár. Hát ez nagyjából velem is így jött ki, mert hát mentem a Bócsai iskolába, jártam, keltem, és hát ott kiderült, hogy lett egy új kis könyvtáros lány. Rendben van, szia, szia, hello. És akkor egyszer csak valaki rám ír Facebookon, hát te ki vagy, megnézem, hogy tanítanék-e neki gitárt. És aztán kisült, hogy ez a lány az a Bócsai könyvtáros lány, hát jó, mondom, gyere, meghívlak egy kólára, vagy valamire, vagy amit szeretnél, és akkor megbeszéljük, hogy hogy legyen. Na hát nem kell mondani, hogy gitározni azóta se tudsz szegény Kittim, de cserébe a feleségem lett, hát így kerültünk nagyjából össze. Hát és akkor úgy alakult az életünk, hogy ismerkedtünk, elmentünk fagyizni, hát éltük a fiatalok életét, tényleg szépen elmentünk kirándulni, és hát eltmúlt az idő, és hát úgy gondoltuk, hogy csak össze kéne kötni az életünket, és hát egyébként életemben nem gondoltam volna, hogy én pestiként pont Bócsán fogok találkozni egy olyan lányal, aki simán elmenne budapesti polgárlánynak. Most nem lenézvén, meg sem fölmagasztalván egyik vagy másik világot, vagy kis milliót, de tényleg annyira egyhúron tudok pendülni a feleségemmel, hogy teljesen jó kiegészítjük egymást. Ez is szerintem a Jóistennek egy nagyon komoly ajándék, hogy az ember talál olyas valakit, aki hát egyrészt elviseli.
Akkor ez az egyhúron pendülés azért a gitározásból, mint kezdetből megmaradt.
Hát kicsit a David Bowie is, hogy egyhúron játszunk, de igen, igen, ez mindenféleképpen. Nem tényleg ez, és ezt talán az előzőekből is leszűrődött, hogy a Jóistennek van terve az emberrel, ezt mondtam is talán, és ez, akkor az ember úgy észreveszi saját magán, hogy az Úristennek van egy terve vele, és nem hagyja kis angolnaként kicsúszni. Félelmetes dolog az Úr kezébe esni, olvassuk ugye a Szentírásba, de azért nem baj, hogyha abba a kézben bele tudunk simulni, és te ezt is érzem, hogy az Úristennek gondja van az övéire. És hogy az Úristennek valami felé akarja vezetni az embert, akkor úgyis akkor jár a legjobban, ha észreveszi ezt, és tudja követni a kis elrejtett kis célzásokat, és Kittiben is ezt érzem, hogy nem véletlenül találkoztunk úgy akkor és amilyen módon, ahogyan, mert egy olyan ajándékot kaptam az Úristentől, amit nem is tudom, hogy köszönjek meg.
És ha már idézted ezt a bibliai gondolatot, az Isten kezébe való esésről, akkor inkább az Isten kezébe esünk, mint emberekébe. Kedves hallgatók, egy rövid zenei blokk után még pár perccel visszatérünk, mert még valami van ott Bócsán, amiről föltétlenül beszélnünk kell.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel a rádióhallgatókat, László Lajos evangélikus lelkipásztorral beszélgetünk. Feleségedről már volt szó, Lili lányodat megemlítem, lehet, hogy majd egy pár szót még büszke apukaként mondasz róla, viszont Lili mellett ott kinőtt valami a földből, ami egy kisebb vagy nagyobb csoda? Számomra egy nagyobb csoda.
Hát igen, ez a 2019-es esztendő, ez hát több szempontból meglepetés volt. 2019. január 8-án nem gondoltam volna, hogy szeptemberben megszületik a kislányom, nem gondoltam volna, hogy Bócsán templom épülget, és azt se gondoltam volna, hogy lesz egy bölcsődénk. Eléggé izgalmas esztendőre sikeredett, tehát az előző év, hát reméljük idénre is kitart a lendület ezzel kapcsolatban. Igen, valóban belefogtunk egy projektbe, amit hát igazság szerint most ez lehet, hogy megint nagyon profánul fog hangozni, de hogyha kicsit viccesen akarom mondani, akkor egy poénból indult. Szerettük volna felújítani a kis nem éppen makulátlan állapotú kis imaházunkat, ami tökéletesen ellátja a feladatát, de eléggé, hát a tetőszerkezetet azért megviselte az idő, eléggé gírbe-görbe már a teteje, újra kéne az egész tetejét gyúrni neki, Igen, ám de arra nem tudtunk sehonnét se annyi pénzt szerezni, gyűjteni, pályázni, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Arra volt lehetőségünk, hogy az állam kiírta pályázatot új templom építésére. Üsse Kavics, beadjuk, Püspök úrat körbedoromboltuk, hogy hát Püspök úr, hát lenne egy ilyen tervünk. Ha megnyerjük, megnyerjük, ha nem, akkor nem, de egy próbát megér. Hát annyira jól sikerült, hogy végül is 18 márciusán kiderült, hogy nyertünk 15 millió forintot első körben, és hát akkor indulhat a templom építés. A tervek megvoltak, azt megcsináltattuk előre egy vadkerti építésszel, Jó Lajossal név szerint. Gyönyörű szép kis templom, hogyha az 54-esen megy az ember Kecskemét fele, akkor ott jobbkéz felől lehet látni egy szép tornyot, na az már a templom kívülről gyakorlatilag készen van, még a pucolás van hátra, de belülről még ottan semmi még nincsen meg, hát reméljük idén tavasszal majd be is tudjuk fejezni, illetve jó is volna, mert pályázati kiírásnak a része volt, hogy május végéig vagy le kéne kerekíteni, hát én ebben annyira nem vagyok még jelen pillanatban biztos, hogy ez fog is sikerülni, de valóban elkezdődött egy templom építés, és hát ez tavasszal kezdtük, és gyakorlatilag most már úgy néz ki, hogy már ott van az a templom, azt már nehezebb volna arrébb elrakni, mint ott hagyni, és tényleg egy nagyon szép kis templom lett, és talán látszik azért én is, meg talán a gyülekezetnek is az a fajta filozófiája, hogy az egyszerűbben a nagyszerűség, tényleg nem akartunk nagyon nagyzolni, tényleg egy szép, de mégis modern, de a tradíciók felé nyitott kis templomot álmodtunk meg, és ebben nagyon jó partner volt az építész is, és hát reménység szerint tényleg ez fog is sikerülni. A helyieknek nagyon tetszik, én úgy vettem észre, hogy méltónak találják.
Azt mondtad, hogy poénból indul, de nem viccből építitek. Milyen terveid vannak a gyülekezet építésre vonatkozóan? Egyáltalában lehet konkrét terveket egy ilyen sokrétű munkában valamiképpen kovácsolni?
Hát ez egy jó kérdés. Néha azon gondolkodom, hogy mi a jobb, hogyha hagyjuk kicsit intuitíven megközelíteni a mindennapi dolgokat, vagy próbálunk távlatokba gondolkodni. Igazából még 6 év alatt nem tudtam kitalálni, hogy mi a helyes út. Ez lehet, hogy az én ügyetlenségem, de néha azt veszem észre, hogy hiába gondolkodok én előre, az egy dolog, hogy én mit gondolok, aztán történik, ami történik. Inkább én abban véltem felfedezni talán kicsit több segítséget, vagy egyszerűsítést, és az egész bócsai szolgálatomban, hogyha van egy lehetőség, azt kell kihasználni. És lehet, hogy felülírja az amúgy eltervezettet, de lehet, hogy ez a nagyobb áldás van. Mint hogy én most görcs, hogy már pedig én ezt leírtam, és akkor már pedig az így lesz, mert akkor izé. Nem. Hagyni kell. Ez a templomépítés is, vagy a bölcsőde is, hogy ez is egy olyan lehetőség volt, hogy hát van erre lehetőség, lépjük meg, azt meglátjuk. Megléptük, és most gyakorlatilag vízkereszt napján elindult az első családi bölcsőde, nem csak Bárskiskun megyében, az egész országban, ami gyülekezeti fenntartású családi bölcsőde, a Mózes Kosár bölcsünk Búcsán. Reméljük, hogy ezen is áldás lesz. Nem titok, hogy ezt is azért hoztuk létre, hogy egyfelől tudjunk valamit visszaadni a közösségnek, Búcsának, tudjunk valami olyasmit nyújtani, amivel tudunk segíteni a munkába visszaálló anyukáknak. Akarok dolgozni, de hova tegyem a gyereket kérdésre, kis választ adni. Másrészt pedig hát óvatatlan az, hogy ez egy olyan terület, amivel meg lehet fogni a gyermeket is, és meg lehet fogni a szülőket is, hogy az egyház nem egy dohos intézmény, hanem ez egy élő valóság. Szóval nem egy épület, hanem ez egy közösség, ez egy kapcsolatrendszer, amiben szerintem jó tartozni.
És hát ahogy azt annak idején megtanultuk, szerintem te is, meg én is, hogy az iskola, tehát akkor a bölcsőde is, meg az óvoda is, az az egyház veteményes kertje. Ti luteránusok úgy köszöntök, hogy erős vár a mi Istenünk. Igazolódik ez a hétköznapokban?
Maximálisan. Az én elmúlt bócsai, hát már lassan 7 éve, nyáron lesz 7 éve, teljes mértékben ezt húzza alá, hogy ez a hitvallás, hogy erős vár a mi Istenünk. Igen.
Nagyon szépen köszönöm, Lajos, ezt a beszélgetést. Nagyon sok erőt, megáldást kívánok az életedre, szolgálatodra, családodra is. És hát én személy szerint nagyon várom, hogy ebbe a templomba majd egyszer betegyem a lábam, amikor már belül is lesz benne valami a hidegen meg a húzaton kívül. Hát addig is Isten áldjon meg. Hallgatóktól is elköszönünk. További szép napot, jó rádióhallgatást kívánok!